Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőműveinek bevételéből összesen 170 millió forint értékű támogatást nyújt havi részletekben előrefizetős villanyórákra feltöltve. Míg az előző télen 1000 rászoruló család részesült fűtés támogatásban így, idén már több mint 1400 háztartás kap hasonló segítséget az ország 130 legszegényebb kis településén, tudatták. Délutánra csökkentek az autóbuszok késései, és újra egyre több település érhető el a valánjárataival. Az északkeleti ország részben még előfordulnak jelentős késések, az ország többi részén 10-30 perccel hosszabb autóbuszos menetidőre kell számítani, közölte a MÁV Inform. Az ország valamennyi volánbuszjáratán a vonatjegyek is érvényesek, valamint a MÁV vonatain is elfogadják az autóbuszokra érvényes jegyeket. A szakképzési centrumok intézményeiből 1164 diák és munkatárs vett részt a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben, hogy biztonságossá tegyék az iskolák és közintézmények környezetét, közölte a Kultúráért és Innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs köszönetet mondott nekik. Egy kivételével valamennyi oktatási intézményben biztosított a tantermek fűtése, közölte a belügyminisztérium. A diákok tehát rendben be tudnak járni iskolába. Ugyanakkor hangsúlyozták, ha egy iskola fűtése meghibásodik, és két egymás követő napon nem éri el a 20 fokot, az intézmény vezetője rendkívüli tanítási szünetet rendelhet el, ismertette a tárca. Tegnap 323 alkalommal riasztották a tűzoltókat az országban a havazás és a csúszós utak miatt. 654 hivatásos tűzoltó, 40 önkormányzati tűzoltóság, 200 önkéntes tűzoltóegyesület és mentőszervezet tagjai dolgoztak azon, hogy elakadt autósokon, kamionokon, buszokon segítsenek. Éjszaka több vármegyében is súlykorlátozások és útlezárások léptek életbe a hóátfúvások miatt, egy akasztói ház tetőszerkezete pedig a hósúly alatt omlott be. Áramellátási zavar is előfordult, Szeged és Bordány környékén csaknem 2100 fogyasztót érintően. A rég nem látott havazás a szokottnál is több feladatot jelent, köszönöm a Budapest család dolgozóinak a megfeszített éjjel-nappal tartó munkát, ezt írt a Karácsony Gergely a Facebookon. A főpolgármester hozzátette, teljes kapacitással a meghatározott prioritási rendben halad a hóeltakarítás. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője szerint viszont Budapest elesett, és ezért jogos a fővárosiak felháborodása. Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában, forra levegő Grönland, Tajvan és Irán körül, így indult 2026, a világ átalakulása itt van a nyakunkon, részletezte a világpolitikai helyzetet a miniszterelnök reggel a Facebook oldalán. Orbán Viktor bejegyzése szerint a kormányülés legfontosabb kérdése ezen a héten, hogy Magyarországot hogyan tudják a béké és stabil fejlődés útján tartani ebben a mindenkorábbinál veszélyesebb korszakban. Ezzel szemben van a brüsszeli út háborús tervvel, Ukrajnának adott és ott módszeresen szétlopott uniós milliárdokkal, migrációs paktummal, fogalmazott Orbán Viktor. Novemberben a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4.637.000 főt tett ki, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A munkanélküliek száma 213.000 fő, a munkanélküliségi ráta 4,4% volt. A következő 30 napban nem lesznek választások Venezuelában, közölt az amerikai elnök. Donald Trump az NBC News-nak adott interjúban úgy fogalmazott, először rendbe kell tenni az országot. Közölte, kormánya segít az amerikai olajvállalatoknak a venezuelai energiainfrastruktúra újjáépítésében, ami szerinte másfél évbe telhet. Az Egyesült Államok venezuelai olajat foglal le és értékesít, írta Donald Trump a Truth Social közösségi platformon. Az amerikai elnök szerint a venezuelai ideglenes hatóságok 30 és 50 millió hordó közötti mennyiségű, kiváló minőségű, szankcionált olajat adnak át, a haszonból az amerikai és a venezuelai nép részesül, fogalmazott. Az Egyesült Államok inkább megvenné Grönlandot. Az amerikai külügyminiszter szerint a Trump kormány célja, hogy megvásárolja a szigetet Dániától, és nem készül ott rövid távon katonai akcióra. Marco Rubio erről zárt ajtók mögött a kongresszus tagjainak tartott tájékoztatón beszélt, a Wall Street Journal, valamint a CNN értesülései szerint. Végül az időjárásról. Hajnalig az ország keleti harmadán várható még havazás. A friss hóréteg vastagsága a keleti határvidéken elérheti a 10-20 cm. Nyugat felől aztán szakadozik, csökken majd a felhőzet. Kisüt a nap. A keleti észak-keleti ország részben maradhatnak tartósan borult tájak holnap. A szél sok felé lesz élénk, erős. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -7, -5, napközben aztán -2 fok körül alakul. Híreinket hallották. I'm not gonna tell you, 'cause it's hard to tell too. 'Cause it's hard to say how jealous my heart could feel. And I cannot relate to the world that you run to, or the things that can make you happy without me. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage. And I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage. Got to learn how to love you, have to know how to keep you, have to learn how to keep my mind still sane. But I'm ready to trust you and all that I want to, and all that I need is you to feel the same. But I won't say a word, 'cause I don't need a bird in a cage. And I'll never be heard, 'cause I don't need a bird in a cage.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Karácsony előtt néhány nappal volt egy könyvbemutató a fővárosi levéltárban. Egy történelmi atlaszt mutattak be, Pest a kezdetektől 1848-ig. Egy nagyon vaskos, nagy alakú mappát kapott az ember a kezébe, benne széthajtható, fantasztikusan izgalmas térképek, történelmi térképek. A szerzője a kötetnek Simon Attila, Sudár Balázs, Ternovácz Bálint, és hát aki bemutatta többek között Tringli István, ő a beszélgető társam. Az európai történettudománynak egy nagy összefogásáról tartott ön tájékoztatást a könyvbemutatón, azon kívül, hogy értékelte ezt a kiadványt, és valami standard alakult ki, hogy hogyan kell ezeket a történelmi atlaszokat úgy elkészíteni, hogy azok nemzetközi összehasonlításoknak is megfeleljen.
Igen, ez a Magyar Atlasz, egyáltalán ez a sorozat, tudnélik, ez a Pest Atlasz, ez egy sorozatnak a része, a Magyar Város Történeti Atlasz sorozatnak, tehát ez a Pest, a 10. füzet, vagy kötet, nem is tudom, hogyan nevezzük, hát azért ez elég vaskos, tehát ezt nyugodtan nevezhetjük kötetnek is. Ami azt jelenti, hogy nem csak Budapestről szól, hanem a mai ország határain belül több más városról is készült már ilyen várostörténeti atlasz. Ez egy egységes európai standard szerint elkészített történeti atlasz, ez nagyon fontos, hogy történeti atlaszról van szó. A vállalkozás az 50-es évek közepén kezdődött, akkor alakult meg az Európai Várostörténeti Bizottság, amiben várostörténészek vettek részt. Ez rendjén is lett volna, időnként tartottak, ahogy az ilyen nemzetközi egyesületekben lenni szokott. Összejöttek, tartottak konferenciákat, megmutatták egymás könyveit, egymás kutatási eredményeit, ezt megvitatták, hogy ezeknek a konferenciáknak mégiscsak az a lényege, hogy itt a nemzetközi közönség meg tudja vitatni ezeket a problémákat. Azonban ezek a problémák egy idő után kiderült, hogy nehezen lesznek összehasonlíthatók, hogyha nem tesszük őket egymás mellé. Az egymás mellé tétel segítette az, hogy a 60-as évek végén, 69-ben a német kollégák, német várostörténész kollégák, azóta már ők mind, akik akkor ezt előterjesztették, már mind elhunytak, Heinz Stobot azért feltétlenül meg kell említenem, ők már egy előzetesen egyeztetett felkérésre beterjesztették, Oxfordban volt akkor épp az ülése ennek a Várostörténeti Bizottságnak, előterjesztették azt, hogy hogyan lehetne úgy várostörténetet művelni, hogy mondok egy nagyon egyszerű példát, Lemberget, ha megpróbálnánk összehasonlítani, mondjuk Kopenhágával, hogyan kéne összehasonlítanunk, nem mellébeszéddel, hanem hát leginkább térképpel. És az, hogy az épített környezet, az hogy néz ki Lembergben, meg hogy néz ki Kopenhágában? Hát úgy, hogy egységes térképeket készítünk. Az egységes térképnek a lényege alapvetően nem olyan nagy dolga. Az egységes térképnek a lényege, legelső lényege az, hogy egységes léptékbe készüljenek el. Az eredeti elképzelés az 2500-as volt, de aztán hát azért az kiderült, hogy ezek hatalmas lapok lennének, tehát ez mégis 5000-esben maradtak, de még így is van a város, amiről képtelenséggel, tehát Párizs nem lehet rávinni. Hatalmas, túlságosan nagy. A Pest is olyan óriási lett, hogy hát ahhoz egy összerakva azért a szoba felét azt egy kisebb szobát azt teljesen beterít az atlasz. Egy nagyobbnak is a felét azért elfoglalja. Szóval, hogyha egymás mellé rakjuk ezeket az atlaszokat, kisebb városok elférnek egy-egy lapot. De még a magyar városok is azért néha nagyok kiterjedésük. Pedig hozzá kell tennem, hogy itt azért egy valami fontos volt, hogy nem a teljes város területét vizsgálták, hanem a város épített területét, sőt, annak is csak egy részét, azt, amit ma tulajdonképpen mi belvárosnak nevezünk. A történelmi városmagokat. A történelmi városmagokat akarták összehasonlítani. Az volt a kérdés, hogy ezek hogy alakultak ki, hogy jöttek létre.
Hát az összehasonlításra az is kell, hogy nagyjából egy adott időszakban lássuk, hogy nézett ki Hága, és hogy nézett ki Lemberg, nem?
Igen. A lényeg az volt, hogy egyrészt kellett csinálni egy olyan térképet, tehát kellett egy olyan alaptérkép, amelyik nagyjából mindenütt Európában hasonló korszakú volt, tehát egy régi térképet vettek elő. A 19. században készültek mindenütt Európában ezek az úgynevezett kataszteri térképek, mi Magyarországon így hívjuk, de egyébként Ausztriában is ugyanígy hívjuk. Ezek a kataszteri térképek, és hát ezek lettek az alapjai ezeknek a térképeknek. Ezeket egy kicsit a hátterét elmosták, vagy eltüntették, és erre, tehát nem a mai városra, hanem erre a bizonyos 19. század közepi, nyugatabbra a 19. század elejé térképre vetítették rá a nagy térképet, majd ebből készítettek bizonyos korszakokra térképeket. Elő van írva, hogy melyik korszakokra, van egy kora középkor, egy késő középkor, egy kora újkori, és hát innentől kezdve egyébként rá van bízva az egyes nemzetekre, vagy egyes városokra, hogy mennyi térképet akarnak csinálni, tehát ha valaki akar, akkor akár évszázadunkét is csinálhat egyet, már ha van értelme persze, hogyha akkora változások vannak a városban, általában azért olyan nagyok nincsenek, jellemző módon mindig egy-egy ugrás az, ami megdobja egy-egy városnak a fejlődését. Itt ugye az a lényeg, hogy az iparosodás előtti városképet, vagy városi térképet vették elő, még a nagy iparosodás előtti várostérképet, akkor, mikor óriásira megnőnek ezek a városok, akkor, amikor ezek túlnőnek a régi évszázados határaikon, és hát ezek azok a térképek, amelyek erre alkalmasak, ezért vették elő ezeket. A másik, ami nagyon fontos, hát egyrészt ugye az idő, hogy egymás mellé rakható legyen az időrend, másrészt pedig az, hogy ugyanazt ábrázolják. Tehát ugyanazokat a középületeket, azokat a fontos középületeket, ezt megint csak fontos kiemelni. Tehát például mik ezek a fontos középületek? Ma már lehet, hogy nem ezt mondanánk fontos középületnek, de a középkorban ezek voltak. A plébánia templomok. Az mindig nagyon fontos, hogy egy város, az, mi azt megszoktuk Magyarországon, hogy egy város, egy plébánia. Vannak kivételek, de azért alapvetően ez a normális. A nagyvárosra jellemző az, hogy egy város az több plébániából áll, és ez már általában mutatja azt is, hogy az eredetileg nem egy település volt, hanem több település állt össze végül egy várossá.
Hát ezt mondjuk például Budapestnél jól érzékeljük, hogy a Erzsébet híd tövében a pesti főplébánia templom, amely Árpád korra visszavezeti a templom történetét, akkor ugyanez Óbudán a Péterpál templom, illetve a Mátyás templom, tehát Buda, Óbuda, Pest egy-egy plébánia volt kezdetben.
Igen, hát Buda azért az már azért nagyon korán egy több plébániás város lett, hogy ahogy nőtte magát, az egy tipikus több plébániás város, de Pest valóban egy plébániás, Óbuda valóban egy plébániás település, viszont érdekes módon vannak olyan néha egészen kicsi települések, mondok egyet, Szombathely a középkorban tényleg egy egészen kicsinke kis mezőváros volt, és mégis két plébániája volt neki, két plébánia határral, aminek egyébként nem tudjuk meghúzni a határait, de a két plébánia templomnak ismerjük a fekvését.
Szombathelyen a Ferences templom és a mai Székesegyház a két plébánia, vagy nem?
A mai Domonkos templom, tehát az úgynevezett Szent Mártoni városrészben, az régen egy különálló település volt, egy különálló falu volt, nem is a városban feküdt. Tehát nem érdekes mondani, a városban feküdt a város plébánia, az egyik plébánia temploma. A másik azonban nem feküdt a városban, helyesebben az se a városban feküdt, mert aznek nem feküdt, volt ott egy vár, a várban, egy földesúri vár, és ennek a földesúri vár, abban a földesúri várban volt, és ezek azok a kérdések, amelyek nagyon sokat elárulnak egy-egy város kialakulásáról. És hát lépjünk rajta túl. Természetszerűleg az utcák, ezek rettenetesen fontosak, nagyon ritkán változnak. Szét lehet bombázni egy várost, nullára szét lehet, a 20. században többen meg is tették, de azért az újjáépítés során mégiscsak általában a városok, az utcákat meg szokták hagyni.
Meg csak a nevüket változtatják.
A nevük, igen, itt Kelet-Európában főleg a nevüket meg szokták változtatni. Sajnos ez egy nagy probléma egyébként. Bécs történetét például tökéletesen meg lehet írni az utca nevekből. Teljesen. Tehát a mai napig szinte semmit nem változtak, és tökéletesen el lehet mondani, utcáról utcára haladva, a szinte 12. századtól kezdve, hogy itt mi volt, ott mi volt, ez miért kapta a nevét, ez miért, az miért kapta a nevét, és hogyan vált az a Bécs, amit mi látunk Bécsé, ezeken az utcaneveken keresztül. Aztán a középületek, mindenféle más középületet szoktunk rajta ábrázolni ezeken a térképeken, például a városházákat, ezek Magyarországon azért jellemző módon nagyon kései. A legkorábbiak is a késő középkorban jönnek csak Magyarországon létre, de még bizonyos más úgynevezett tereptárgyakat kötelezően ábrázolunk rajta, tehát egymás mellé tehető, összehasonlítható atlaszokról van szó. Van tehát egy minimál program, aminek egyformának kell lennie, és aztán van egy plusz, amit lehet vállalni nemzetileg. Ez a nemzeti plusz, ez általában egy adattár, ami miatt a magyar atlaszok olyan vaskosak, az, hogy az a bizonyos várostörténet, ami az elején áll, az egy kicsit szerintem a magyaroknál hosszú, de hát az a helyzet, hogy a magyar várostörténet, vannak kitűnő várostörténetek, csak a magyar várostörténet írás talán keveset foglalkozott eddig a helyrajzi történetek, sokkal többet foglalkozott a városok társadalmával, vagy más kérdéseivel, ezzel kevésbé, úgyhogy kénytelenek voltak a szerzők vaskosabbra venni ezeket az elbeszélő részeket, és az igazság az, hogy a magyarok nagyon alaposak voltak azért ezeknek az adattáraknak az elkészítésében is. A Pest esetében például az összes utca, amelyik a 19. század közepéig megjelent, már pedig már akkor sok van, az föl van sorolva, és azonosítva is van, hogy ma hol fekszik, tehát hogy ma mi a neve, tehát azért ez egy elég nagy adaptár, és hát egy nagy elbeszélő rész kapcsolódik hozzá, hiszen azért az a helyzet, hogy a mai Pest az igazi lendületét már megkapta a 19. század első felében, és már akkor egy nagyon gyors, nagyon ugrásszerű urbanizáltságon megy, vagy urbanizációs fejlődésen megy keresztül. Úgyhogy az, ami a 19. században a második felében nagyon látványos, az valójában mind az előtte néhány évtizeddel már lezajlott folyamatoknak az egyenes folytatása, és nem valami egészen új, hanem az, ami már elkezdődött mondjuk az 1820-as vagy 1830-as években.
A természeti katasztrófák nagy lendületet tudnak adni a városfejlődésnek, nézzük, hogy Szeged, vagy akár a 1838-as pesti árvíz, tehát ilyen szempontból ezek is korszakhatárok, nem?
Igen, mindenütt, és általában ott, ahol komolyabbak ezek a városatlaszok, ezeknek a városatlaszoknak a leírásai, vagy a kapcsolódó leírások, tehát nem csak térképek, hanem komoly leírások is vannak bennük, ott ezekre kiemelten szoktunk figyelni. Hát itt például a pesti atlasz esetében a szerzők természetszerűleg a nagy árvízre különösen odafigyeltek, de hát ugyanez igaz a Óbudára is, és Szeged esetében természetszerűleg ugyanez megtörtént. Más városok esetében is van, ahol egyébként csak beírjuk azzal, hogy felsoroljuk a tűzvészeket ezekkel. Az a baj, hogy minél távolabb időben megyünk vissza. Egy-egy forrástunk van tűzvészről, csak nem tudjuk pontosan, hogy valójában mennyi pusztult el a városból. Tehát hát tűzvész, följegyzik valahogy a források, csak nem biztos, hogy mindig leírják azt, hogy a városban hány ház pusztult el, és azért ezekkel a forrásokkal óvatosan kell bánni. Ilyenkor a polgárok hajlamosak voltak káraikat kicsit eltúlozni, mert hát ez általában adómentességgel járt, legalább egy évi vagy két évi adómentességgel járt, úgyhogy ilyenkor mindenki azt mondta, hogy totálisan leégett a ház.
Hát ez most is így van, hogyha a biztosító fele kell kommunikálni nyilván az embereknek. Ez a pesti atlasz része egy nagy nemzetközi történész összefogásnak.
A történeti atlasz az attól történeti atlasz, hogy a történész készíti. Tehát ez ugyanolyan történeti munka, ha úgy tetszik, sőt nem ha úgy tetszik, hanem ez ugyanolyan történeti munka, mint egy történelmi műnek a megírása. Csak itt ez térképen van ábrázolva. Egyébként a magyar atlaszok olyanok, hogy a mellékletekben sok-sok reprint is szerepel. Ehhez foghatok talán még a csehek, ők nagyon sok régi atlasznak a képmásolatát közlik. Más úgy nagyon nem is, de a magyar atlaszoknál mi is megpróbálkoztunk azzal, hogy a fontos térképeket, tehát azokat, amelyek jó pillanatban ábrázolják a várost, azért azokat közöljük, tehát ki lehessen nyitni, le lehessen ellenőrizni azt, hogy tényleg úgy nézett ki, tehát el lehessen hinni nekünk, hogy a történész nem a hasára ütve rajzolta oda azokat az utcákat, nem a hasára ütve rajzolta be azokat a telkeket, telekhatárokat, mi megpróbáljuk a telkeket is ábrázolni, nem mindegyik ország próbálkozik meg ezzel, ez nagyon nehéz. Egyébként a telkek megint csak nagyon izgalmasak, hiszen a telkek sok mindent elárulnak, megint csak a város kialakulásáról is. Általában egyformák. Tudnélik, a kezdet-kezdetén arra törekszenek általában egy-egy városban, hogy egyforma nagyságú telkeket osztanak ki. Ha nem egyformák a telkek, az már mindig gyanús, az valószínűleg arról van szó, hogy valamilyen oknál fogva meghagytak egy nagyobb területet, akár azért, mert az a plébánusé, vagy az a valamikor a plébániájé volt, még akkor is, hogyha erről már semmi más forrás nem maradt fenn, csak ez a telek, ez a hatalmas telek, akkor is árulkodik arról, hogy ott valami történt, tehát valami extra dolog történt, sokszor ebből tudni. Ebből tudjuk a történelmet rekonstruálni. Tehát ez az egész vállalkozás és ez az egész várostörténetnek ez a típusú megközelítése, ez elég sajátos történelemírás. Éppen azért is találták ki, mert nem igazán történt, nem az a hagyományos történelem, hogy beül a történész a levéltárba, és akkor ott kiírogatja a jegyzőkönyvekből, vagy az összeírásokból a városok, mondjuk a polgárok névsorát, és nem is az a fajta, amit a régészek művelnek, hogy ásatás során, ami előkerül a föld alól, azt dolgozzák fel, hanem itt sokszor az, ami az orrunk előtt van, csak már valami egészen más áll rajta, de mégis mindig az orrunk előtt van, hiszen a telek nem változott például. A telek nagysága semmit nem változik sokszor évszázadokon keresztül, csak a házak változnak, amelyek rajtuk állnak, meg a házak magasságai változik, vagy az utca front szinte alig változik valamit. Nos, hát ezeket kell rekonstruálnunk, és ezekből próbálunk valamit levonni. Ez egy más típusú történelem írás, és más típusú történelem alkotás.
A Pestatlasz, ami legutóbb megjelent, annak a könyv bemutatóján találkoztam ebben a sorozattal. 1848-ig. Lesz egy olyan Budakötet, amely 48-tól máig, vagy annyira meghatározó volt, ami 48-ig történt, hogy a korszakhatárt mi indokolja?
Hát a korszakhatár roppant egyszerű, a levéltári korszakhatár volt itt végül is a korszakhatár. A magyar levéltárakban ez egy korszakhatárnak, ezt a korszakhatárnak szokás tekinteni. Máshol is ezt a módszert követték az óbudás, illetve a budás kollégák, vagy az óbudát, illetve a budát író kollégák. Az a helyzet, hogy majdnem ugyanarról van szó, tehát olyan túlságosan nagy változás nem történik a 48 után, azonban az egyesülés utáni egységes Budapest az már egy akkora falat lenne, hogy az egyszerűen nem férne rá ezekre a léptékű térképekre, meg egy teljesen más megközelítést igényelne. Teljesen más megközelítést, arról az kezdet-kezdetén letettünk, hogy abba belevágnánk. Biztos meg lehetne azt is rajzolni, és meg lehetne azt is írni, de arra ott van egyébként kitűnő internetes felület, a Budapest Főváros Levéltárnak az úgynevezett Budapest Időgép című.
Igen, azt én is néztem, hogy egymásra lehet vetíteni.
Lehet rakni a különböző térképeket, és tökéletesen modellezhető belőle, hogy hogyan nő a város, hogyan fejlődik a város. Más városoknál általában a térkép megjelenése volt a kataszteri térkép elkészítése volt a határvonal, vagy pedig elment napjainkig. Ma egyébként ez az elvárás ezeknél az atlaszoknál, hogy mindegyik jusson el napjainkig is, tehát az iparosodás utáni világ, ami egy nagyon nagy fordulata ezekben a városokban, az iparosodás utáni világot is valahogyan ábrázolják, és most már nem csak azt, hanem azt is, ami az ipar tönkremenetele, vagy az európai ipar eltűnése utáni világ, ez egy újabb kihívás volt ezeknek az európai városoknak, hogy ezt is próbáljuk meg valahogy ábrázolni, és ezeken az új atlaszokon már ezeket ábrázolni is fogják a kollégák, akik készítik ezeket a térképlapokat.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Tringli István. A Magyar Város Történeti Atlasz 10. kötetének megjelenése volt az apropója a beszélgetésünknek, amely Pestet mutatja be a kezdetektől 1848-ig. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a megbocsátásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, ámen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban a megbocsátásról fogunk beszélgetni. Eszter, kérlek, olvasd fel Szent Pál szeretet himnuszából azt a sort, amely a megbocsátásról szól.
A szeretet a rosszat nem rója fel.
Szent Pál nem véletlenül jegyzi fel a megbocsátást a szeretet jellemzői közé. Nagyon jól tudja, hogy akik szeretik egymást, azok megbocsátanak egymásnak. És az is igaz, hogy megbocsátás nélkül nem tudjuk a másikat szeretni. Ahhoz, hogy ki tudjunk nyújtani a kezünket a másik felé, előbb szívből meg kell bocsátanunk neki. Van egy nagyon szép bibliai történet az atya megbocsátó szeretetéről. Melyik ez a történet?
A tékozló fiú története.
És ez a történet is, hát nem csak a tékozló fiúról szól, hanem bizony rólunk is, a címe is árulkodó. Igazából ez egy példázat, amely az atya végtelen szeretetéről, türelméről, megbocsátó jóságáról és az újrakezdésről, a kapcsolat megmentéséről szól. Mégis kire figyelünk a történetben? Ki a történet főszereplője?
Igazából ugye a tékozló fiú a gazdának a fia.
A történetből tudunk róla mindent. Ugye ismerjük minden felelőtlen, helytelen tettét, fel tudjuk sorolni, mi minden rosszat tett. És így van, ez akkor is, amikor bennünk bántanak, sértés ér minket, mi is egytől együtt soroljuk a sérelmeinket, számon tartjuk őket. Az igazságtalanságra, a sérelemre fókuszálunk, mint a történetben, ki az a szereplő, aki számon tartja a rosszat?
A tékozló fiú testvére.
Pontosan. Ugye ő tudja, hogy mit csinált a testvére. A történet főszereplője azonban valójában nem a tékozló fiú, nem rá kell figyelnünk, hanem az atya. Ő viszont az egész történetben igazából csendben van. Nem panaszkodik, ő az, aki a rosszat nem rója fel. Ő az, aki tanúságot tesz a szeretetről. Ki a jó ebben a történetben?
Az apa.
Igen, ő a jó. És van egy rossz fiú. Ki a rossz fiú?
A tékozló fiú.
Igen, igen, első körben ő a rossz fiú. Igen, a tékozló fiú. És ugye az igazság azt követeli, hogy mint a mesében a jó elnyeri méltó jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Ki a nyertes ennek a történetnek? Ugye ez egy érdekes dolog?
Hát szerintem az apa már visszakapta, és hát ugye a idősebbik fia eleve ott volt neki, de visszakapta a fiatalabbik fiát. Viszont a tékozó fiú is nyertes a történetben, ugyanis nem azt a fogadtatást kapta, mint amit várt az apjától, és annak ellenére, hogy elmondta, és hogy mit tett, annak ellenére az apja ugyanúgy visszafogadt őt szeretettel.
Ez egy ilyen jó sztori, ugye? Hogy a történetnek két nyertese van. Mit nyertek a felek?
Hát az apa, ő a fiát kapta vissza, a fiú pedig hát így a életét, a szeretteit, a megbocsátást.
Ugye visszanyerték a kapcsolatot, a békességet. Érdekes, hogy a megbocsátás egy olyan játszma, amellyel ugye mind a két fél nyerhet. De vajon helyreállt az igazság is? Elnyerte a tékozló fia büntetését? Mit tudunk mondani a testvérének, aki nem érti apja határtalan örömét, irigli a testvérét?
Szerintem a tékozló fiú a történetben még nem is nyeri el teljesen a büntetését, de később szerintem az, hogy a testvére nem egészen tudta elfogadni azt, hogy az apja így fogadta őt vissza, annak ellenére, hogy mit tett, illetve hogy vele is hogy bánt az apja, annak ellenére, hogy ő ott volt mellette, dolgozott neki, segített neki mindenben. Szóval itt szerintem a testvére haragja lesz a büntetése.
Igen.
De szerintem az idősebb testvér olyan szempontból jobban járt, vagyis jobb élete volt, hogy ugye az apjával volt, míg a fiatalabb ugye szenvedett, amikor ugye tényleg mindenét eltékozolta. És hogy így az idősebb testvérnek szerintem nem kellene irigynek lennie, mert sokkal jobb élete volt, mint a fiatalabbik testvérnek.
Van igazság ebbe a történetbe? Helyre kerül az igazság?
Nem.
Nem tudom. Én megtaláltam benne aztán, ami számomra kifejezi azt, hogy ez egy igazságos történet. Hogy mindenki megfizeti a tetteiért. És az éppen az, hogy minden vétkes cselekedet igazából magában hordozza a büntetést. Ugye ez a fiú elment otthonról, de nem úgy alakult a sorsa, hogy ő azt eltervezte. És szerintem ez számára ez egy hatalmas pofon volt. Ez volt a büntetés. És ha belegondoltok, igazából minden vétkünknek valójában az a következménye, hogy egy kapcsolat megromlik, hogy elveszítjük valaki bizalmát, hogy elkezdünk félni, hogy tulajdonképpen elkülönítjük magunkat, és hát ha nagyon benne vagyunk a dologba, akkor igazából egy örök magányra száműzünk magunkat. És mindez ezzel a fiúval megtörtént. Igazából láttuk, hogy a történet végén ott van teljesen egyedül. Ettől nagyobb büntetés, azt gondolom, hogy senkit nem érhet. A történet azt is nagyon szépen példázza, hogy a szeretet mindig több, mint az igazság. Hogy az igazság csak is a szeretetben valósulhat meg. Szeretben a megbocsátást úgy írja le, hogy ugye azt mondta itt az adásain említettük, hogy a rosszat nem rója fel, nem striguláz. Aki megbocsát, az nem muzikálja vonásokat, hogy már megint valami rosszat tett a másik. Na jó, nem rójuk fel a rosszat, de attól az ott van. Mit csináljon az ember az őt ért rosszal, az őt ért bántással?
El kell engednie.
És az az érdekesség, hogy a megbocsátást azt más szóval úgy is hívjuk, hogy kiengesztelődés. Ugye ez a gyónás szentsége, azt úgy hívják, hogy ez a kiengesztelődés szentsége. És hogy ugyanez a szó van benne, hogy valójában ez azt jelenti, hogy elengedjük a másiknak a vétkeit, meg elengedjük a sértéseket. Arra kérlek most benneteket, hogy gondoljunk már át, hogy mi is az, amit el kell engednünk. Mert ez így jól hangzik, hogy na engedd el, de hogy igazából mit? Mi az, amit mindenből, a bennünk kavargó érzésekből, a jogos észterű követelésekből, a büntetésből, a békesség iránti vágyunkból el kell vagy el lehet engednünk?
Szerintem leginkább a bosszút kellene elengednünk, mert az nem tesz jót nekünk, se attól nem lesz jobb nekünk, hogy a másiknak rosszabbat akarunk.
Mi a baj a bosszúval? Azon túl nyilván, hogy nem helyes cselekedet, mert hát attól bosszú, hogy rosszat helytelenül cselekszünk, valakit megbántunk. De igazából az a baj, hogy a történetnek általában így nincs vége, ugye? Tehát, hogy a bosszút bosszú követ. Tehát, hogy belekeverünk egy olyan ördögi láncba, aminek így se eleje, se vége. Úgyhogy jól mondtad, Gabi, igen, tehát, hogy a bosszút azt, igen, érdemes elengedni. Mit tudunk még elengedni? Az érzelmeinket mondjuk? Azt el tudjuk?
Hát,
érdemes, mit kezdjünk azzal?
Hát szerintem nehezen és sok idővel el tudjuk engedni, mert hogyha várunk, és így az idő elteltével csillapodnak így az érzéseink szerintem, illetve a dühünk, a fájdalmunk. Tény, hogy szerintem, hogyha nagyon-nagyon nagy fájdalmat okoztak nekünk, akkor az ott marad, akár egy életre is. viszont mint a sebeknél is, hogy ott marad a hege, hogyha nagyon mély, viszont már később nem fog fájni. De viszont közben egy hosszú ideig fáj azért még, és felszakadhat, vagy bármi ilyesmi. De idővel elmúlik igazából, és szerintem ez ugyanígy ezzel is kapcsolatos a fájdalom elengedésével is.
Igen, ez így van, de aközött azért dönthetünk, hogy ezt a fájdalmat dédelgetjük, hurcoljuk magunkkal, hagyjuk, hogy kivirágozzon bennünk, vagy még megpróbáljuk esetleg felajánlani a másikért. Megpróbálunk minél hamarabb túllépni a dolgon.
Hát igen, segíthetjük ezt a gyógyulást igazából sok mindennel.
Vagy mondjuk a dühünket, nem? Igen. Tehát, hogy bele lehet ebbe melegedni a mérgeskedésbe, meg a dühöngésbe. De igazából ez rajtunk is múlik, hogy mennyire adunk ennek teret.
Szerintem még azt kell elengednünk, hogy ezt a sebet állandóan így felhozzuk, és hogy újra hagyjuk vérezni.
Igen.
Hagynunk kell begyógyulni, vagy akkor mindig ott fog maradni.
Pontosan, nem szabad ugye felhánytorgatni. Ami történt, megtörtént, ahogy Eszter mondta, nem tudjuk megváltoztatni. Ugye sebek begyógyulnak ugyan, de a nyomuk ott marad. Meg kell tanulnunk, elfogadnunk és velük élni. Nem tudjuk elengedni még, én azt gondolom, hogy az igényt arra, hogy ez a kapcsolat helyreálljon. A szíve mélyén mindenki őrzi a béke vágyát. De ahogy mondtuk, azért megpróbáljuk elengedni a fájdalmunkat, a mérgünket, a dühünket, a sértődöttségünket. Szerintem ezt meg lehet tenni. Meg tudunk úgy bocsátani, hogy lemondunk a jóvátételről? Vagy akár a bocsánatkérésről? Függ ez attól? A megbocsátás?
Hát szerintem igen, már le tudjuk. Szerintem lehetünk úgy, hogy én megbocsátottam ennek az embernek, anélkül is, hogy ő nem kért volna bocsánatot, mert letisztáztam magamba. Tehát azzal csak magadnak teszel jót, hogyha lezárod magadba, és megbocsájtasz annak az embernek, mert akkor már nem pöröksz rajta folytonosan, és igazából az a ő rossz, tehát az ő bűne, az ő sara, hogyha nem kért tőlünk bocsánatot, nem akarná jóvá tenni, és szerinte jó van az úgy, hogy megbántott vége ennek a kapcsolatnak, és ennyi.
Igen, arról nem is beszélve, hogy a szeretet azért mindig mentséget keres a másik számára. Nagyon sok olyan szituáció van, amikor valaki, hát olyan furcsán hangzik, de hogy erkölcsileg magasabb szinten áll, vagy mondjuk képzeljétek egy felnőtt és egy gyerek szituációt, ami egyértelmű, hogy ugye egy anyuka azt gondolom, hogy mindent megbocsát a gyerekének, ugye? De talán nem is tud rá olyan nagyon haragudni. Mert ő az, aki megteheti, mert talán erősebb, nála jobban tud szeretni. Ő az, aki képes elsőként megbocsátani, akár bocsánatkérés nélkül, vagy hát azt is lássuk, hogy egy gyerek ugyan hogy tudná jóvá tenni, amit nekünk okozott. Hát sehogy. Egy kicsit a Jóisten is így van velünk, hogy mintha mi a gyerekei lennénk, hogy hát helyre tudjuk ugyan mi hozni azt a kárt, amit okoztunk. A Jóisten annyival fölöttünk van, annyival nagyobb, annyival erősebb, mint mi, hogy ő megteheti, ő meg tudja tenni, mint hogy egy anya a gyermeke felé, hogy megbocsát minden további nélkül.
Bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk. Ezt mondjuk az imában, amit régen megtanultunk. Természetesnek vesszük sokszor az Úr bocsánatát. De ha megdobálnak minket, mi is köveket ragadnánk. Akárhogyan is bántanak, hosszút állni nem szabad, nehezet kértél, Uram, hát adj erőt hozzá. Ó, nekem is adj erőt hozzá. Ne engedd, hogy visszaszóljak, bűnnel válaszoljak, bár csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű. Add, hogy mindig megbocsássak,
szívesen jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű. Ne engedd, hogy visszaszóljak, s bűnre bűnnel válaszoljak, bár csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű. Add, hogy mindig megbocsássak, így kövessem jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű. A nyers indulat, a pokol könnyen elszabadul. Sérülnek a kapcsolatok, talán gyógyíthatatlanul. Természetesnek vesszük sokszor az Úr bocsánatát. De ha megdobálnak minket, mi is köveket ragadnánk. Akárhogyan is bántanak, bosszút állni nem szabad. Nehezet kértél, Uram, hát adj erőt hozzá. Ó, nekem is adj erőt hozzá. Ne engedd, hogy visszaszóljak, bűnnel válaszoljak, bár csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű. Add, hogy mindig megbocsássak, így kövessem jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű. Ne engedd, hogy visszaszóljak, s bűnre bűnnel válaszoljak, bár csak lennék fegyelmezett, irgalmas szívű. Hogy mindig megbocsássak, így kövessem jó példádat, szeretetben és békében élni, ez volna nagyszerű.
Van egy kedves történet arról, hogy hogyan jár az, aki a rosszat feltrója, számon tartja. Egy tanítónéni megkérte a kis tanítványait, hogy a következő napra mindenki hozza magával pár darab krumplit. És annyi krumplit kellett mindenkinek hoznia magával, ahány ember megbántotta őket, ahány sérelmet hordoztak a szívükben, ahány megbánást. Úgyhogy hát minden gyerek nyilván valaki csak egyet hozott, a szerencsésebbek, de volt, aki kettőt, hármat, négyet, ötöt, és az volt a feladat, hogy beletették ezt egy zacskóba, és mindenkinek egy hétig ezt magával kellett hurcolnia. Nem szabadultak tőle. És hát a hét végére ezek a krumplik kicsit megpunyadtak, megszottyadtak, büdösök lettek, gusztustalanok, meg hát nagyon kényelmetlen volt ezeket cipelni. És hát mikor letelt a hét, hát a gyerekek bizony nagyon örültek, hogy vége van ennek a játéknak. Megkérdezte a tanítónéni, hogy milyen érzés volt magatokat cipelni ezt a krumplit. És a gyerekek azok bizony, hát elkezdtek siránkodni, panaszkodni, hiszen szörnyű érzés volt ezeket a kellemetlen szagú burgonyák kíséretében élni. És a tanárnő ezzel világította meg számukra, hogy hát látjátok, pont ugyanilyen érzés, amikor a lelketek, a szívetek mélyén ott ül a dű, a harag, a gyűlölet, az a láthatatlan, de nyomasztó bűz, amely megmérgezi a szívet, és mindig veletek lesz, ha nem szabadultok meg tőle. Meg kell bocsátani, mert akkor a szívetek csak így lehet szabad és könnyű. Azt mondtuk, hogy igazából a megbocsátásra mindenki nyer. Ezt nem mondta, hogy igazából nyer az, aki elengedi, mert azt gondolom, hogy leginkább szabadságot nyer, meg a lelki békéjé nyeri vissza, de hogy nyer az is, akinek megbocsátunk. Mindnyájan pont a megbocsátás által nyerjük vissza a kapcsolatot, nyerjük vissza a békét, de nem csak a sajátunkat, hanem a kapcsolat békét, a másik embert is vissza tudjuk nyerni a megbocsátás által. Olvastam a neten egy ilyen véleményt, hogy olyannak nem lehet megbocsátani, aki azt hiszi, hogy nem követett el semmi rosszat.
Hát neki tényleg nem lehet megbocsátani, véleményem szerint, ugyanis, hogyha azt hiszi, hogy ő nem követett el semmi rosszat, akkor, tehát akkor miért is várok én tőle bocsánatkérést, illetve miért bocsájtsak meg neki, amikor számomra egy rossz dolgot követett el, és esetleg, hogyha mások is tudnak róla, és ő szerintük is rossz, Tehát akkor ő, az ő értékelésével van gond, hogyha ő ezt nem tartja rossznak. Tehát én ilyen embernek miért bocsájtsak meg, hogyha nem vesz észre a rosszat, amit tett, és a fájdalmat, amit okozott.
Szerintem mindjárt átértünk ilyen hasonló helyzeteket, és megértjük Esztert. De ha a mesterre nézünk, akkor ő éppen a kereszten mondta azt, hogy éppen a kínzóinak, akik elképzelhető minden módon szenvedését okozták, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hogy ez egy ilyen hasonló szituáció volt. És hogy annyi ilyen van, hogy igazából akár mi is egy csomószor, mert teljesen meg vagyunk győződve róla, hogy jót teszünk. Vagy legalábbis egy szükséges valamit. És közben megbántunk vele valakit. És akkor most ne is beszéljünk még arról, hogy a kultúrák, meg ideológiák, meg világnézetek, hogy mennyire más gondolunk arról, hogy kinek mi jó. Kinek kell szerintetek először lépnie? Kinek kell először béke jobban nyújtania?
Persze az ember azt várja, hogyha valami fájdalmat, tehát hogyha valaki fájdalmat okozott neki, hogy akkor azt várja, hogy akkor majd a másik bocsánatot fog kérni, viszont idővel, hogyha ez nem következik be, és esetleg ez ugye a kapcsolatokat is megrontja, akkor, és hogyha fontos neki ez az ember és ez a kapcsolat, akkor idővel biztos, hogy a sértett fél fog megbocsátani neki, és elé állni, hogy fiam, megbocsájtottam ezt neked, rosszat tettél, lépjünk túl rajta, megbocsájtottam, én még hiszek abban, hogy van a kapcsolatunknak jövője, hiszek abban, hogy még meg tudsz változni, és hogy esetleg te is sajnálod, és hogyha akkor tényleg elmondja, hogy ő sajnálja, akkor még van jövője persze, hogyha nem, hát akkor meg én megbocsájtottam, ő nem kért bocsánatot, hát akkor magára vessen. Szerintem mind a két fél kérhet bocsánatot, illetve meg is bocsájthat ugye a másik fél.
Igen, a megbocsátás független attól, hogy kiindul el előbb a másik felé. És igazából ez a tékozó fiú történet és egy ilyen történet, hogy ugye ez a fiú, ez magában már megfogalmazta, hogy valamit rosszul tett, hogy valakit megbántott, hogy máshogy kellett volna csinálnia, de az atya az, aki elindul elé. Már akkor elindul elé, amikor még ugye csak meglátja a fiát. Még nem kért az a fiú tőle bocsánatot, az atya már szalad elé a megbocsátással. Jézus a keresztényeket egy olyan közösségre hívja, akik képesek megbocsátani nagyon sokszor. Képesen megbocsátani végtelenszer, akkor is képesek megbocsátani, hogyha nem kérnek bocsánatot tőlük, képesek elé menni a másik elé, képesek megbocsátani annak is, aki azt gondolja, hogy nem követett el semmi rosszat. Ez nem egy ilyen átlagos bocsánatkérős dolog, ez egy nagyon kemény dolog. De Jézus erre kér bennünket. Ismertek-e olyan történeteket, amikor valaki képes volt megbocsátani a megbocsáthatatlant?
Igen, ugye II. János pápa története. 1981. május 13-án egy török férfi Mehmet Ali Asra előtt II. János párra, amit a pápa túlélt. A pápa később meglátogatta a merénylőjét a börtönben, és megbocsátott neki.
Ismerünk-e még ilyen embert?
Szent Ritát.
Na, Szent Rita.
Aki fiatalon férjhez ment, de a férje nagyon erőszakos volt és vad, de Rita türelemmel viselte, és mindenben engedelmeskedett a férjének egy feltétellel, hogy a templomba eljárhat, és szelídségével és jóságával végül legyőzte a férje rossz természetét, és lelkét Istenhez vezette. De a férje régi haragosai meggyilkolták a férjét, de Rita megbocsátott nekik ezután.
És ismerünk még valakit, aki képes volt kegyetlen kínzóinak is megbocsátani. Hétről hétre megemlékezünk ő róla. Minden templomban megjelenik ez az ismert jelkép és szimbólum, a kereszt képe.
Jézus.
Jézus, ugye? Az előbb említettük is. Szent Angéla, akit január 27-én ünneplünk, szívesen keresték fel őt perben, haragban álló felek, remélve, hogy igazságot szolgáltat és a megbékélés ajándékát nyújtja nekik. Egyszer, két évek óta haragban álló patrícius kereste fel a szentéletű Angélát. Sem a püspök, sem a herceg nem tudta a viszálykodókat kibékíteni. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatott, és elszánt minden gyűlöletük, átölelték egymást, és hűséges barátokká váltak az ellenfelek. Szent Angéla ugye a haragosok figyelmét a keresztre irányítja. Mi minden történt a kereszten?
Minden emberi gyarlóság, bűn, sértés, igazságtalanság, bántalmazás, fájdalmát és büntetését magára vette.
Kiengesztelte az emberiséget, az atyával megbocsátott minden régi és még eljövendőlő bűnt.
Maga is megbocsátott kínzóinak, atyám bocsáss meg nekik, hiszen nem tudták, mit tesznek. Talán éppen erre hívta fel Szent Angéla a haragosok figyelmét.
Istent úgy ismerjük meg, nem csak a tékozó fiú történetéből, mint irgalmas atya, aki maga is megbocsátja a bűneinket, nem tartja számon a vétkeket, elengedi a büntetést. Elengedi a mi büntetéseinket is, de az ellenünk vétkező embertársainkét is. Krisztus keresztáldozatával kiengesztelődött a világgal. Minden bosszút, minden gonoszságot magára vett. Nekünk már éppen ezért nem kell megtorolni a sértéseket, hiszen Jézus már minden bűnös helyett megkapta a pofonokat. Azokat is, amelyek minket illettek volna, és azokat is, amelyeket mi adtunk volna másoknak. Ő az, aki először megbocsát. Ezzel lehetőséget ad nekünk, hogy kiszálljunk a bosszú ördögi köréből. Lehetőséget ad mindnyájunk számára a megtérésre. Már az Ószövetség is felhívja a figyelmünket a megbocsátás lehetőségére, így in bennünket. Hagyatkozzatok az Úrra, ő majd kártalanít. Jézus Krisztus pedig minden adósságot, kártérítést kifizetett helyettünk. Kifizette a miénket is, de kifizette az ellenségeinkét is. Adásunk végén kérjük Isten segítségét, hogy felismerve szeretetét, kegyelme segítségével mi is meg tudjunk bocsátani egymásnak.
Istenünk, Atyánk, Te mindig megbocsátod nyolc felénk, taníts minket is megbocsátani, mivel a Te titkod csak Te tudsz rá megtanítani. Ne engedd, hogy erőt vegyen rajtunk a régi, ismerős rossz, hogy ütést ütéssel viszonozzunk. Adj nekünk bátorságot, hogy felismerjük önmagunk sötét oldalát. Lássuk be, hogy mi is képesek vagyunk elkövetni mindazt a rosszat, amit mások velünk tettek. Ismerjük fel ember létünk törékenységét.
Kérünk, adj bátorságot és alázatot, hogy feltárjuk mások előtt fájdalmunkat. Ne engedd, hogy magunkba zárkozzunk, azzal a meggyőződéssel, hogy ez jogunkban áll, és azt az illúziót tápláljuk, hogy egyedül ki tudunk lábalni a bajból. Ne engedd elfelednünk, hogy egymás testvérei vagyunk. Taníts meg bennünket igaz módon látni, bűneinket, hibáinkat olyannak tudjuk, amelyennek, se nagyobbnak, se kisebbnek. Óvj meg attól, hogy felnagyítsuk és feleslegesen boncolgassuk a részleteiket. Add, hogy hazánkban az igazságszolgáltatás is valóban az igazságot mondja ki, teljesen, de ugyanakkor emberségesen. Add, hogy megértsük azokat, akik rosszat tettek nekünk, add meg a megbocsátáshoz szükséges bátorságot.
Te azt kívánod, hogy szívünket elárassza a béke. Kérünk, szilárdíts meg bennünk a meggyőződést, hogy nincs olyan rossz a világon, amit te ne tudnál jóra fordítani. Add, hogy higgyük, bocsánatod megelőz minket, és nem várja meg, hogy másoknak megbocsássunk. Jó Úrunk és Atyánk, taníts arra, hogy ellenségeinket szeressük, és sose számolgassuk, hogy hányszor kell megbocsátanunk. Szeretnénk a 70-szer 7-szeren túl számolni, hiszen te kérted ezt, és mert te annyira számítasz ránk. Ámen.
Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya iskola központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!